Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Itt ülünk Benedek Huszár Botonddal a jobb oldalamon, híradós és színész kollégával, és neki fogjuk szegezni ma a Proust kérdőív kérdéseit. Köszöntelek, Boti, téged is nagy-nagy szeretettel.
Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hogyan érzed magad, milyen lelkiállapottal csapsz neki a mai Proust interjúnak?
Nagy örömmel fogadtam el ezt a meghívást, és izgalommal és kíváncsisággal várom a kérdéseket.
Én is nagyon kíváncsian várom, hogy milyen válaszaid lesznek. Biztos vagyok benne, hogy fantasztikus beszélgetésnek állunk elébe. Csapjunk is bele akkor, kezdeném az első kérdéssel. Mi jelenti számodra a tökéletes boldogságot?
Számomra a család jelenti a tökéletes boldogságot. Ez az egyik legfontosabb dolog az életemben.
Mi a leginkább rád jellemző, legjellegzetesebb tulajdonságod?
Nyitott vagyok, és igyekszem jó indulatúan állni a dolgokhoz, az emberekhez, próbálok megértő lenni.
Mi a legnagyobb dolog, amit elértél?
A családom a legnagyobb dolog, amit elértem az életemben. Ez a fókuszpont az életemben is, e körül forog minden.
Hányan vagytok? Hány emberből áll össze a te családod? Hány gyerek van?
Két gyerekem van, két fiam van. Az egyik Marci, ő 14 éves, és van egy 8 éves fiam, Dani, illetve a kedves feleségem, Benedek Klára.
Üdvözöljük innen is a rádió másik oldaláról a kedves családodat. Boti, most egy picit mélyebb kérdés. Mi a legnagyobb félelmed?
Az, hogy valami gond lesz a családomban, illetve hogy mindig körülöttük van ez a félelmem, hogy ők biztonságban legyenek, hogy mindent meg tudjak adni nekük, főleg a lelki támaszt a gyermekeimnek, illetve hogy a társamnak, a kedvesemnek is tudjak segíteni, méltóan mellette lenni és kitartani.
Melyik történelmi személlyel azonosulsz a legszívesebben? Hát ha van ilyen.
Nem is tudom. Hát sajnos ilyen nincs az életemben. Nem történelmi személyiség, de ha már mindenképpen a múltra kell visszatekinteni, akkor az egyik legnagyobb példaképem az pont nagytatám, Benedikti Huszár Tibor.
És miért pont ő?
Egy nagyon kiegyensúlyozott ember volt, az igazságnak a bajnoka volt, és egy példát mutatott úgy a közösségében, mint a családjában. Egy igazi apa volt.
És te is az ő példáját próbálod követni.
Ebben. Így van, és édesapám is egy ilyen ember, úgyhogy ezt a mintát kaptam.
Melyik az az élő személy, akit a leginkább tisztelsz, akire igazán felnézel?
Édesapám és édesanyám. Tehát ez a két ember az életemben nagyon-nagyon fontos, és a testvérem is. Rá például nagyon büszke vagyok, hogy kitartó, hogy szorgalmas, hogy megy előre az életben, és küzd. Nem csak magáért, hanem a közösségért, azokért, a gyerekekért, akiket tanít. Úgyhogy igazi hivatásként éli meg a szakmáját, ő ugye tanárnő. Ez a három ember az életemben, akikre nagyon felnézek, és nyilván persze a feleségemre is, hiszen ő is ugyanígy gondolkodik, ő is egy közösségépítő ember, a szívén hordozza a gyerekek sorsát, akik a keze alatt vannak, és akik az ő tanításait beszívják magukba, úgyhogy ezek az emberek azok, akikre felnézek.
És áruljuk azt el, hogy egyébként te is tanítasz, nem?
Hát most volt szerencsém tanítani a Soproni Egyetemen, a Benedekerek pedagógiai karon, hiszen dr. Varga László és dr. Kisné Zsámbó Kiréka meghívott, hogy tanítsak. Egy óriási élmény volt tanítani, átadni mindazt, amit eddig összegyűjtöttem az évek során, és nagyon nagy élmény volt azokkal a pedagógusokkal együtt dolgozni, akikkel ugye több órán keresztül próbáltuk megfejteni azt, hogy hogyan kell mondjuk egy mesét mondani, hogy hogyan tudunk hatni a gyerekekre ezáltal, és hogy hogyan tudjuk nevelni a gyerekeket a mesék által.
És te ilyenkor mit tapasztalsz? Érvényesül az a gyakorta emlegetett mondás, hogy tanárként az ember ugyanannyit tanul, mint amennyit átad?
Sok türelmet tanít, hiszen minden gyerek, akit tanítok, az más. Mindenkinek más a felfogása, a háttere, a nyitottsága, és ezért egyénenként oda kell figyelni arra, hogy kinek mi az igénye. Én mindig arra fókuszálok, hogy próbáljam ezeket a diákokat megnyitani, hogy sikeresek legyenek, hogy élmény legyen számukra az, amit én átadok nekik, illetve hogy tanuljanak belőle. És erre nagyon odafigyelek, úgy szoktam dolgozni, hogy folyamatosan figyelem a csoport dinamikáját, és hogyha úgy látom, hogy valaki mondjuk zárkózottabb vagy nehezebben nyílik meg, akkor jobban odafigyelek arra az illetőre, hogy megtörténjen az a fajta belazulás, aminek köszönhetően ő be tudja fogadni mindazt, amit én ajánlok neki.
Igen, azt hiszem, hogy ez igazán jellemző egy jó tanárra, hogy egyénileg oda tud figyelni mindenkire. És a csoportra, úgy önmagára hogyan alakul. Persze fontos a tananyag, amit át kell adni, vagy amit szeretnél, de ezen kívül, ha nincs egy jó légkör, egy jó közösség, akkor hiába való a tanítás.
Igen, mert akkor egyrészt az illetőnek nem lesz egy jó élmény az a találkozás, továbbá ugye nem maradnak meg föltétlenül akkor azok a tanítások benne, amiket esetleg én átadok neki, úgyhogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy építő legyen, hogy építse az illetőt az a fajta találkozás, amin részt vesz mondjuk velem, amikor tanítok.
És a tananyagot illetően milyen tanár vagy? Te szigorú tanár vagy?
Nem vagyok szigorú tanár, de azért bizonyos feltételeket időben megszabok. És ennek köszönhetően próbálom azt is, hogy nagyon pontosan tudja az a diák, hogy mik az elvárások. Na már most nem szoktam szabni olyan feltételeket, amik nem teljesíthetőek. De azt nagyon következetesen számon kérem. Illetve, hogyha az illetőnek nem sikerül teljesítenie mondjuk egy-egy feladatot, akkor meg is indoklom azt, hogy miért nem sikerült esetleg most ezt a feladatot végrehajtani. Ugyanakkor arra biztatom őket, hogy tanuljanak ebből is, hiszen a sikertelenségből is lehet tanulni, és kell is tanulni belőle, hogy a következő vizsgán vagy a továbbiakban mondjuk egy másik feladatnál sikeresen tudja teljesíteni azt a feladatot.
Remekül hangzik, biztos vagyok benne, hogy a diákjaid is nagyon becsülnek és értékelnek téged. Térjünk rá a következő kérdésre, amely hasonlóképpen szól. Milyen embert vetsz meg a leginkább?
A sunyi embert, a hazug embereket, az olyan embert, aki haszonleső, a túlzottan egocentrikus embereket nem kedvelem.
Abszolút érthető. Mi a legnagyobb különbséged?
Hú, erre nagyon nehéz válaszolni, mert azt hiszem, hogy nagyon tudok szeretni, nagyon meg tudok nyílni emberek előtt, hogyha úgy érzem, hogy van rá igény. Azt hiszem, hogy ez talán.
Milyen jelenleg a lelki állapotod egyébként?
Nyugodt vagyok, boldog, kiteljesedett, úgy szakmailag, mint a magánéletemben. Azt gondolom, hogy jelenleg egyensúlyban vagyok. Nagyon jól érzem magam a rádiónál. Egy fantasztikus csapatnak lehetek a tagja. Nagyon sok olyan kollégám van, akit tisztelek és felnézek rá.
Kik a te hétköznapi hőseid?
Azok az emberek, akik gyerekekért küzdenek, azok az emberek, akik a saját közösségükben igyekeznek építeni, építkezni. Ez lehet egy pap, lehet egy tanár, lehet akár egy polgármester, de lehetnek egyszerű emberek is, akik egy jó mezőgazdász, vagy olyan szakember, aki fanatikusan végzi a dolgát. Az igazság az, hogy én ezekre az emberekre mind felnézek, tehát mindegyiktől lehet valamit tanulni, és mindegyiknek megvan az értéke.
És meg kell tudni találni mindenkiben azt, ami...
Igen, tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy egyszerű emberrel ugyanúgy el kell tudni beszélni, illetve hogy észre kell venni az ő jó részeit is, miben jó, mert mindenki valamiben jó. És csodálattal tudok felnézni olyan emberekre, akik megtalálják a hivatásukat, azt a fajta belső hajtást, aminek köszönhetően mondjuk sikeres egy adott szakmában. De ugyanígy felnézek azokra is, akik nagyon-nagyon fontosnak tartják a családot. Szerintem a közösségünkben a legfontosabb dolog a család, és annak van valóban megtartó ereje, és erre kell vigyázni, és ezt kell ápolni.
Én erre félig tudom a választ, mert voltak erről már előzőleg beszélgetéseink. Egyébként mindig ilyen családcentrikus ember voltál? Vagy mondjuk, hogyha 10 évvel ezelőtt valaki meg azt mondja neked, hogy Boti, te 10 év múlva egy kiteljesedett családban leszel igazán boldog, akkor te ezt tényként fogadod?
Igen, mert mindig ez volt a fókuszpontom. Talán ezért is volt nehezebb egy picit színészként, mert sajnos voltak olyan elvárások, hogy a színház az első. És én nagyon nehezen tudtam ezt elfogadni, hiszen megfelelő lelki, szellemi háttér nélkül nem gondolom azt, hogy sikeres lehet színészként, vagy meg tudod formálni a különböző figurákat, nem tudsz annyira nyitott lenni, tehát ez számomra mindig fontos volt, ezt a nevelést is kaptam. A mai napig nagyon fontosnak tartom a szélesebb családot is, azaz édesanyámnak a testvéreit, az unokatestvéreimet, édesapám felül is ugyanígy, és nagyon sokukkal tartom is a kapcsolatot, tehát felhívom őket, megkeresem őket, mert persze mindenkinek megvan a saját élete, de nagyon sokszor elég az, hogyha felhívod az illetőt és megkérdezed, hogy hogy van, talán fontosabb, mint az, hogy
sikeres így legyél van. És tapsoljanak.
Így van, tehát hogy az, hogy egy kedves szó az, vagy egy érdeklődés, valós érdeklődés sokszor sokkal többet tud adni egy embernek, mint azt gondolnánk.
Mi a legnagyobb extravagancia az életedben?
Erre nehezen tudok válaszolni.
Annyira kár, hogy ilyenkor a rádióhallgatók nem látják az arcainkat is.
Nem tudnék erre választ adni.
Valami különlegesség, egy jó bor, vagy egy finom kávé, amit hetente...
Hát én nagy kávéfogyasztó vagyok, az biztos. Ha gondolkodom, amit nagyon szeretek, az a női szeszély, van ilyen...
Desszert?
Desszert. Igen, nagy desszertfogyasztó vagyok. Női szeszély, vagy mondjuk a különböző fagyik.
És melyik a kedvenc fagylaltod?
Vaníliás.
Én inkább a csoki párti vagyok. Mi az a tulajdonság, amit leginkább helytelenítesz, nem szeretsz önmagadban?
Türelmetlen vagyok. És néha a türelmetlenségem hoz egyfajta agresszivitást is. És ezen folyamatosan dolgozom, hogy ezt leépítsem magamban, hiszen az élet az arról is szól, hogy a kompromisszumokról, és ezt a türelmetlenséget mindenképpen egy negatív tulajdonságomnak tartom. Évek óta próbálok rajta dolgozni. Hála Istennek, hogy a feleségem kitartó és türelmes velem, és tudja, hogy mi kell ahhoz, hogy én ezt leküzdjem.
Mi ez a tulajdonság, amit másokban nem szeretsz?
ha valaki számító, ha valaki aljas, ha valaki rossz indulatú. A rossz indulatúságot azt mélyen megvetem, és nyilván a hazugság az egy olyan dolog, amit tudod, egy probléma van, a hazugsággal észben kell tartani. És nagyon hamar el szoktam kapni az embereket ilyen téren, azt gondolom, hogy elég jó emberismerő vagyok ilyen téren, úgyhogy ezek azok a dolgok, amit nagyon nem kedvelek.
Mi az, amit leginkább irigyelsz másokban?
Nem szoktam irigykedni. Egyébként nem szoktam másokra irigykedni, inkább arra koncentrálok, hogy mind tudnék én magamon javítani, vagy hogyan tudnék fejlődni, vagy miben lehetnék még jó. Nem szoktam másnak a sikerére féltékeny lenni, hanem hogyha az illető megdolgozott érte, megküzdött érte, kiérdemelte, akkor igazából...
Inkább motivál,
inkább
inspirál.
Motivál, így van, pontosan inspirál, mint hogy irigykedjek. Ez úgy gondolom, hogy soha nem vitt előre, és nem is visz előre.
Melyik az az emberi tulajdonság szerinted, amelyet a leginkább túlértékelünk?
A felszínesség az egy olyan dolog, ami negatívan csapódhat le, és gyakran ez is történik. Meg az önteltség talán. Ez is egy olyan tulajdonság, ami nagyon negatív lehet. Úgyhogy ezeket talán, ezeket tudnám mondani.
Mi vagy ki életed legnagyobb szerelme?
A feleségem. Ez egyértelmű. 17 éve élek együtt vele, és ahogy szokták mondani, jobban, rosszban, de talán édesapám fogalmazta meg a legjobban, hogy mikor megtalálod a társadat, akkor először két kocka vagytok, aztán lesztek egy kocka, és hogyha szerencsétek van, a végén egy gömb lesztek. Azt tudom mondani, hogy mikor vele találkoztam, azonnal tudtam, hogy ő az, aki a társam lesz. Úgyhogy nem is vártam nagyon sokat azzal, hogy megkérjem a kezét.
Lássuk a következő kérdést. Melyik közhelyes mondattal nem értesz egyet?
Hogy a karrier mondjuk boldoggá tesz. Nem tesz azzá. Te csak akkor tesz azzá, hogyha minden más mellette van.
És egyensúlyban van.
És egyensúlyban van.
Mi az, amit értesz, de nem fogadsz el?
A radikalizmus. Úgy érzem, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen törzsi viszonyok vannak. Tehát van egyik oldal, másik oldal, és nincs átmenet a kettő között, hogy nem hallgatjuk meg egymást. Nem tudjuk elfogadni azt, hogy esetleg a tárgyaló partnernek bizonyos kérdésekben más rálátása van az adott kérdése, vagy az adott kérdéskörre, és hogy elbeszélünk egymás mellett. És ez nagyon romboló tud lenni, már pedig úgy érzem, hogy most egy ilyen időszakot élünk, az emberek nagyon türelmetlenek egymással, nem tudják elfogadni egymást. Persze van kivétel is, de azért ezt látom én, főleg nagyvárosokban ez a fajta türelmetlenség, ez felerősödött, agresszívabbak az emberek, és nem próbálnak egy picit sem mondjuk a másik szemszögét is elfogadni, befogadni, átgondolni, újraértékelni ezt a dolgot, elemezni, hogy esetleg lehet, hogy bizonyos kérdésekben nem látom jól a dolgot, hogy arra sem vagyunk nyitottak, hogy tanuljunk másoktól, hogy elfogadjuk azt, hogy másnak esetleg jobb rálátása van, nagyobb élettapasztalata van bizonyos kérdésekben is. Ilyen szempontból például én nagyon tisztelem az idős embereket, azt a fajta tudást, amit ők felgyűjtöttek, élettapasztalatot, azt meg kell hallgatni. Főleg a nagyszüleink, akik ugye egy hihetetlen viharos időszakot éltek át, és mindig csodálattal tekintek arra, hogy hogyan tudtak ezek az emberek úgymond épp elmével kijönni ezekből a nehéz időszakokból, és hittel, akarattal tovább élni, építkezni, boldogak lenni. Talán egy picit ilyen szempontból érdemes is a múlttal foglalkozni. Azért visszatekinteni a múltra, mert úgy gondolom, múlt nélkül nincs jövő.
Mit utálsz a legjobban?
Egyértelműen a rossz indulatot, a hazugságot, a sunyiságot, azt a fajta mentalitást, hogy áttaposunk mindenkin, hogy én legyek az első. Azt, amikor nem csapatban gondolkodunk, nem közösségben, nem, hanem az egyén, minden csak az egyénről szól. Úgy gondolom, hogy túlzottan, ha az egyénre van fókuszálva minden, és talán ez romboló is tud lenni nagyon-nagyon-nagyon sok esetben.
Itthon én azt tapasztalom, hogy azért még tudunk, és meghatározó az, hogy közösségekben működünk és támogatjuk egymást. De például, ha pont az Egyesült Államokra gondolok, ott már annyira erőteljes ez az individualizmus, és mindenki magáért is egyedül taposom az utat, hogy teljesen el vannak idegenedve az emberek egymástól.
Azt hiszem, hogy félreértelmeztük azt, hogy mi az, hogy individualizmus. Tehát, hogy az jó dolog, hogyha én egyénileg megtalálom saját magamat, tudom, hogy mit akarok, mit szeretnék csinálni, hogyan képzelem el az életemet, de ebbe bele kell férjen az is, hogy ugyanakkor én hogyan tudok létezni egy közösségben, hogyan tudok bekapcsolódni abba a közösségben, hogyan tudok segíteni bizonyos embereken. Tehát túl arra fókuszálunk jelenleg, hogy az egyén én, és nagyon sok esetben emiatt nem marad másra energiánk, vagy nem figyelünk oda, és talán ez is az egyik oka annak, hogy az emberek párhuzamosan élnek egymás mellett, hogy elidegenednek, hogy nem figyelnek egymásra, és ezt talán vissza kéne egy picit hozni, mert akkor azt hiszem, hogy az emberek boldogabbak lennének.
És elfogadni egymástól a segítséget, az még egy nagy dolog. Én gyakorta azt tapasztalom, hogy olyan nehéz. Egyrészt az is, hogyha adjuk sokszor, akkor az emberek nehezen, mert úgy élik meg, hogy ezáltal az ő identitásuk, vagy teljességük, vagy függetlenségük megszűnik, másrészt pedig elfogadni, és sokszor hasonló.
És sokszor nehezen fogadjuk be a kritikát is. Tehát ezt is meg kell tanulni, kezelni, hiszen te is, mint színpadi ember, meg én is, ezeket ugye tapasztaljuk, hogy mondjuk neked van egy elképzelésed, hogy a színpadon mit csináltál, és hogy mennyi energiát fektettél bele, és oda tetted magad, és nem jön át az a fajta üzenet, vagy gondolat, amit te szeretnél, és akkor kapsz egy kritikát, és mondjuk negatív kritikát, és akkor ezeket is meg kell tanulni, kezelni, befogadni, átgondolni. Nem olyan egyszerű feladat egyébként, de idővel azt hiszem, hogyha az ember eléggé nyitott erre, akkor lassan-lassan sikerülni fog.
Igen, szerintem a kritika is egyébként egy ilyen szelekciós folyamat, mert úgy, ahogy te is mondtad, vannak rossz indulatú emberek, és vannak jó szándékú emberek, akik tényleg segíteni akarnak, és meg kell tudni érezni, hogy így melyik-melyik, és akkor azt beengedni, ami tényleg a hasznunkra válhat.
Én például ilyen szempontból igyekszem odafigyelni, hogyha én egy kritikát fogalmazok meg bárkivel szemben, az ne romboló legyen, hanem építő, hogy tényleg segítse az illetőt, mert ha én megmondom a nagy igazságomat, egy, hogy nem biztos, hogy az a nagy igazság, és a másik az, hogy lehet, hogy összetöri azt az illetőt, még hogyha nem is ez a szándékom. Úgyhogy mindig óvatosan próbálom megfogalmazni azt, hogy az üzenet is átmenjen, hogy ezen talán javítani kéne, de ugyanakkor ne legyen romboló hatása. Ez egy nehéz folyamat, illetve hogy ugye meg kell abban is találni az egyensúlyt, igyekszem arra törekedni, hogy ez így történjen.
Van olyan dolog, amit a legjobban bánsz?
Azt, hogy egy picit talán jobban oda kéne figyelnem gyermekeimre, hogy több időt kellene töltenem velük, hogy több időt kellene töltenem a szeretteimmel, és ezt most a szélesebb családra is gondolom. Igen, tehát talán ez lenne az, hogy nekem is nagyobb igényem van több együttlétre, illetve úgy érzem például a nagyfiam esetében, hogy nagyon nagy igénye van, és hogy nem tudok mindig ott lenni, pedig nagyon szeretnék.
Ezt gondolom, hogy a munkából is, vagy egyszerűen a feladatoknak a...
Nagyon sok feladata van neki is, és ugye nyilván a munkámból is, de a gyerekem most 8. osztályos, Marci, és rengeteg feladata van, amit ő szószoros értelmében hősiesen áll. Mindig próbálom segíteni, amennyire tudom, és buzdítani arra, hogy hajtson magáért, tehát elsősorban magáért. Mert én így tudom elfogadni őt, ahogy van, így szeretem, ahogy van, viszont igyekszem, legalábbis most nagyon próbálkozom abban, hogy támogassam őt, abban, hogy sikeressé váljon, mondjuk például a mostani felvételi 8. osztályban.
Hogy az önbizalmát...
Az önbizalom építése az egy nagyon fontos feladat, amit igyekszem teljesíteni. Nyilván, hogy itt bejön a segítség, hiszen a feleségem bizonyos helyzetekben nagyon jól megfogalmazza, hogy az, amit szeretnék a gyereknek mondani, az helyén van, csak próbáljam meg egy picit jobban becsomagolni, ahhoz, hogy az üzenet át is menjen a gyereknek, és ezt ő be tudja fogadni. Úgyhogy például ezen most jelenleg aktívan dolgozom.
Mi a legmélyebb nyomorúság?
Az, hogyha valaki egyedül van. Az, hogyha valaki úgy érzi, hogy elhagyták, hogy csalódást okozott a környezetének, hogy értéktelen.
Volt valaha olyan, hogy ezt te így élted meg? Nem muszáj erről beszélni, hogyha nem szeretnél.
Nem, de láttam olyan embereket, akik így élik meg, vagy ezt tapasztalták, és ezeket az embereket mindig a szívemen hordom, mert úgy érzem, hogy minden embernek van értéke, és ezt fel kell tudni fedezni, és ezt ki kell hangsúlyozni, mert ezeknek az embereknek szükségük van segítségre. Nagyon sokszor nem tudunk segítséget kérni. Ezt tapasztalom, és ha neked megvan az a képességed, hogy ezt felismerd, akkor ki kell nyújtanod a kezedet, és ez egy olyan dolog, ami téged is boldoggá tud tenni. Hiszen azzal, hogyha az illetőn tudsz segíteni, egyrészt ő is kijön ebből a mélypontból, másrészt egy elégtételt kaphatsz te is, hogy tudtál valakin segíteni.
Volt egy coachom, aki ezt egyszer úgy fogalmazta meg, hogy amikor másoknak adsz, akkor magadnak is adsz.
Így van.
Következő kérdés. Hol élnél legszívesebben a világon?
Kisbacomban. Oda köt minden. Egy pár évvel ezelőtt kerültem úgymond vissza a faluba, és olyan élmények éltek, azóta is próbálom befogadni, ugyanis családom, szélesebb körű családom ugye most is ott él. Nagyon értékes emberek vannak ott, mindenki a maga módján teszi a dolgát. Nagyon sok közösségépítő ember van a Kisbacomban, és többükre fel is nézek. Tehát nagyon jó érzés mindig hazamenni oda. Én most már úgy is hívom, hogy hazamenni oda. És akkor azzal a szeretettel, amivel fogadnak, vagy az a környezet, amiben ott létezni tudok a családommal, az egy katartikus élmény szokott lenni majdnem minden alkalommal.
Mi az, amit szívesen megtanulnál, de még nem vetted rá magad?
Valamilyen hangszeren szeretnék tudni játszani. Mindig is vágyam volt arra, hogy esetleg gitározni tudjak, vagy furulyázni. Ezek mindig izgattak.
És az éneklés?
Az éneklés élménye megvolt, tehát nagyon szerencsés voltam, mert Kolozsváron volt egy remek tanárom, Ince G. Katalin, aki rengeteget segített abban, hogy fejlesszem a hangomat, és nagyon sok olyan feladatot kaptam, amiben ezt a dolgot meg is tudtam mutatni. Az éneklés az egy élményt okoz nekem. Nyilván, hogy nekem is megvannak a határaim, hiszen nem egy operett hangom van, de...
Ha az öröm megvan benne, az...
Ez az egyik része, és a másik része az, hogy valamilyen szintű alapanyagom volt, úgyhogy nagyon sokat tanultam ettől a hölgytől.
Mi a legkedvesebb időtöltésed?
A családdal, amikor együtt vagyunk, és különböző tevékenységeket csinálunk, legyen az kirándulás, legyen az mondjuk favágás, legyen az például Bodvajban, a patakban, ahogy játszanak a gyerekek. Szóval minden ugye a család körül mozog, minden, ami ebbe tartozik, az azt nagyon szeretem. Tehát a feleségemmel is. Például igen, egy másik dolog az, amikor a feleségemmel megvannak minden nap nagyjából a kettőnk ideje. Amikor mondjuk egyet kávézunk, és akkor beszélgetünk, vagy amikor esetleg elmegyünk ebédelni, az ebédeket nagyon szeretem együtt, mert olyankor tudunk minden örömet, fájdalmat átbeszélni, és megállunk egy pillanatra abban a rohanásban, ami körülvesz. Úgy szoktuk, nagyon sokat szoktunk nevetni ezen, mert amikor például Kisbacomba kimegyünk, ott mintha megállna az idő jó értelembe véve. Azaz, hogyha valaki meglátogat, vagy találkozunk valakivel, egyik az, hogy adunk egymásnak időt, hogy be tudjuk fogadni az élményt, jobban meg tudjuk élni a találkozást, és amikor visszajövünk Marosvásárhelyre, akkor szoktunk nevetni a feleségemmel, hogy akkor most hova futunk, most megint hova kell menni, ideértél, odaértél, tehát, hogy ez a fajta együttlét, ez talán nagyon értékes számomra.
Igen, de gondolom, miután megvannak ezek a megállypercek, felszusszanások után, a már sokkal könnyebben viseli el azt az ember, hogy akkor ismét rohanni kell.
Egy nagyon erős löketet ad. Tehát, hogy azzal, hogy én meg tudom osztani a félelmeimet, az örömeimet a társammal, az épít, tudod, és akkor esetleg úgy, ahogy mondtam, ő elmondja az ő szemszögéből, hogy hogyan látja kívülről azt, amiben vagyok éppen. Ezeket nagyon szeretem. Ezek nagyon fontosak az életemben.
Történik egyfajta összegzés. Milyen tulajdonságot értékelsz leginkább egy férfiban?
Azt, hogyha bátor, és olyan szempontból is bátor, hogy be tudja ismerni, ha hibázik, bocsánatot tud kérni, akár például a gyerekétől. Azt, hogyha óvni tud, szeretni tud, és ezt ki is meri mutatni. Talán ez.
Kérlek, engedd meg nekem ezt a kérdést. Szerinted egy férfinak szabad sírni?
Nagyon fontos, hogy sírjon. Mert mi férfiak ugye úgy vagyunk beállítva a társadalomban, hogy erősek kell legyünk, hogy nem szabad kimutassuk az érzéseinket, mert az gyengének mutat, stb. Én pont az ellenkezőjét gondolom. Amikor valamilyen bánatom van, és ezt mondjuk látja a fiam, akkor ezt fontosnak tartom, mert ezáltal egyik az, hogy úgymond a feszültség kijön belőlem, és nem gyűjtöm, ahogy ezt nagyon sokan a férfi társaimmal tesszük. Másik dolog az, hogy ebből is kiderül, hogy a férfi pont ugyanolyan sebezhető és érzékeny, mint egy nő. Ebben nem különbözünk egyébként.
Mi az, amit a legkevésbé szeretsz a külsődben?
A hasam. Jelen pillanatban a hasam. Egy picit elengedtem magam, de nyilván ezen fogok változtatni. Egyébként nincs egy rossz én képem a saját testemről. Most nem azt gondolom, hogy akkor én vagyok egy modellalkat vagyok, vagy mit tudom én, görögisten, de elégedett vagyok a testemmel nagyjából. Tehát a külsőmmel ilyen szinten nincsen semmilyen fajta problémám. Egy picit a hasammal most, de ennyi.
Ez még pont erősíti az apa képet. Hozzá lehet bújni, dőkülőzni gyerekként. Mit értékelsz leginkább egy nőben?
Az eszét, és azt a fajta hihetetlen energiát, amivel tud létezni, tehát hogy mennyi mindenre tud koncentrálni. Ez például a feleségemben mindig csodálattal nézem, hogy hogy tud egyszerre 7-8 dologra koncentrálni. Én erre képtelen vagyok. Habár ezt ugye nekünk tanítják a színművészeti egyetemen, hogy megosztott figyelem, de mégsem tudjuk olyan szinten művelni ezt a dolgot, mint a nők. Illetve az a fajta erő, amivel például egy nő meg tudja teremteni azt a családi fészket, amire szükség van. Na most ezzel nem azt mondom, hogy egy nőnek otthon van a helye, sőt, hogyha így nézzük, mondhatnám azt is, hogy a klasszikus értelemben vett feminista vagyok, azaz azt gondolom, hogy egy nő egy hasonló pozícióban, mondjuk egy munkahelyen ugyanannyit kéne kapjon, mint én férfiként, vagy hogyha fölöttem van, akkor abszolút megérdemli azt. Mégis, tehát, hogy csodálattal nézem azt, hogy amellett, hogy mondjuk egy nő a karrierében kiteljesedik, képes arra, hogy azt a családi fészket megteremtse. Ez egy óriási erénye a nőknek, és egy nagyon sokkal jobban kéne ezt értékelni, mint ahogy ez jelenleg van.
Milyen szavakat vagy kifejezéseket használsz túlságosan gyakran, Boti?
Úgy mond. Ez az egyik szó, amit túl gyakran használok. Ezt észrevettem.
És melyik az a tulajdonság, amit nemrégiben kezdtél csak értékelni?
A saját tulajdonságom? Vagy mire gondolsz?
Lehet saját, lehet másokkal kapcsolatban.
Hogyha valaki nyitott tud lenni, hogyha valaki tud közeledni emberként, és be tudja fogadni a másikat olyannak, amilyen, azt nagyon tudom értékelni.
Mi az, amit a felnőtt korról másképp képzeltél?
Hogy könnyebb lesz.
Ezzel szerintem nagyon sokan vagyunk így.
Igen, hogy könnyebb lesz, de nem panaszkodom, tehát, hogy ez is egy kihívás, és megyünk előre az életben, és megvan a feladatunk az életben, de azt hittem, hogy egy picit könnyebb lesz.
Mikor fordul elő, hogy hazudsz?
Nem nagyon szoktam hazudni.
Akkor a következő kérdés érvényét is veszti, hogy mikor hazudtál utoljára.
Nem hazudtam mostanában.
Mik a kedvenc neveid?
Marcella, Tibor, Orsolya, Antal, ezek.
Mikor védtél meg valakit?
Akkor, amikor azt éreztem, hogy igazságtalanság éri az illetőt. Ilyenkor kijön belőlem az úgymond szókimondó Benedek. A családunknak van egy ilyen tulajdonsága, hogy a Benedekek általában szókimondó Benedekek. És hogyha azt érzem, hogy az illetőt igazságtalanul támadják, rossz indulatúak vele szembe, mindegy, hogy kiről legyen szó, akkor általában felszoktam szólalni, és kiállok az illető mellett. Elég gyakran teszem ezt.
Igen, ezt köszönöm, hogy itt is felvállaltad és megosztottad. Nekem azt hiszem, ez az egyik legerősebb benyomásom rólad, hogy van benned egy erős védelmező, aki, hogyha gond van, akkor 100%-os erőbedobással kiáll másokért, és harcol, és dühös, és minden eszközét beveti azért, hogy segíteni tudjon.
Igen, így voltam nevelve. Tehát ezt egyszerűen az igazságtalanságot, ha valaki tisztességtelen, ha valaki tényleg rossz indulatú, azt nagyon nehezen nyelem le. Tehát, hogy nagyon nehezen viselem azt, amikor azt látom, hogy valaki csak azért, hogy érvényesüljön, vagy azért, hogy valamit elérjen öncélúan, akkor képes áttaposni másokon. És ezt nehezen viselem, és ezen nem is nagyon akarok változtatni különben.
Erről szól az alkímia, azt hiszem, amikor valaki egy negatívnak vélt tulajdonságát jó célra, vagy megtanulja úgy használni eszközként, hogy ez a társadalom, vagy akár önmaga számára javára váljon. Ha készíthetnél egy varázsitalt, mi lenne az?
Citromból és eperből tevődne össze. Tehát édes, savanykás lenne.
Mi a szupererőd?
Nagyon hűséges vagyok. Minden szempontból. És nagyon tudok szeretni, hogyha valakit bezárok a szívemben barátként, akkor nagyon-nagyon kitartó vagyok valaki mellett.
Mit tesz jelenleg nagyon boldoggá?
A családom.
nem lehet elégszer hangsúlyozni. Mikor és hol voltál életedben a legboldogabb?
Most vagyok a legboldogabb.
Miféle tehetségre vágysz a legjobban?
Nem vágyom ilyesmire. Úgy érzem, hogy megvan mindenem, ami kell. Tehát, hogy nem érzem azt, hogy szükségem lenne még valamire.
Ha egy dolgot megváltoztathatnál magadon, mi lenne az?
Hogy legyek türelmesebb, hogy bizonyos helyzetekben ne legyek agresszív, és nem minden esetben kell legyek ennyire szókimondó, mint amilyen vagyok.
Egy nyilvános helyen kényelmetlenül érzed magad, ha...
Ha olyan környezetben vagyok, ami nem az enyém, ami...
Ahol azt érzed, hogy nem látnak szívesen, vagy úgy nem a te világod.
Igen. Mm-hmm. Tehát ami nem az én világom, amiben úgy érzem, hogy túl sok ego van, megint csak arra tudok visszatérni, hogy túl sok egocentrikus ember van. Most ez furcsa, mert ugye színházban nagyon sok egocentrikus ember van, és azért lesz az emberből színész, mert szereti, hogyha szeretik. Tehát bizonyos szempontból az egómat is ki kell elégíteni, de túl sok ilyen emberrel körbevéve úgy érzem, hogy valahogy úgy kiszorulok a szélére az ilyen társaságoknak. Elnyomó tud lenni, tehát terhelő tud lenni, és ezt úgy szoktam én mondani, hogy energiavámpirokat nem szeretem körülöttem.
Ha egyszer láthatatlanná válhatnál,
akkor szellő lennék.
Mi a legbecsesebb kincsed?
A gyermekeim.
Mi okozza számodra a legnagyobb szenvedést?
Az, hogyha fájdalmat okozok valakinek.
Melyik a legkedvesebb ajándék, amit valaha kaptál?
A feleségem és a két gyermekem.
Ha nagyon sok pénzed lenne, mibe fektetnéd?
A családomba.
Mit értékelsz leginkább a barátaidban?
Ha őszinték, ha építenek lelkileg is és minden téren, ha hűségesek, ha kitartanak melletted, ha elfogadnak és abban igyekeznek segíteni, hogy jobb emberré legyél.
Kik a kedvenc íróid?
Hát most ugye nyilván Benedekereket sokat olvasok, de ugyanígy Olosz Lajost is nagyon szeretem újonnan. De ez mindig változó, tehát folyamatosan változik ez a dolog, mindig felfedezek egy újabb költőt, írót. Most ez a két személyiség öleli körbe az életemet, és ezeket szívesen olvasom.
Tehát inkább az az ember vagy, aki egy terület, egy író, és akkor abból sokat.
Így van.
Uh-huh. Ki a te szép irodalmi hősöd?
Nem tudom. Nincs ilyen.
Hogyan szeretnél meghalni? Most a végére jönnek a nagy kérdések.
Azt tudom, hogy hol szeretnék meghalni, és azt a helyiséget úgy hívják, hogy Kisbacon. Azt, hogy ha jó Isten úgy gondolja, akkor fájdalommentesen, és a családommal körbevéve tudjak elbúcsúzni tőlük.
Ha meghalnál, és egy személy vagy egy dolog formájában térnél vissza, ki vagy mi lenne az?
Egy vörös gömb lennék.
Egy díszítő gömb? Vagy milyen gömb?
Inkább egy üstökösre gondolok.
Ó, még egyszer utoljára becsapódnál a földbe. Mm-hmm. 52. kérdés. Mi a mottód?
Nem tudjátok, hogy milyen kevés kell a boldog élethez. Ezt nagymamámtól kaptam ezt az üzenetet, és e szerint élek.
És elérkeztünk az utolsó beszélgető témánkhoz, kérdésünkhöz, ami nem más, mint ez a négy lapocska. Megkérlek, hogy ezek közül választ ki azt, ami számodra szimpatikus, és oszd meg velünk búcsúzóul, hogy mik azok az emlékek, vagy esetleg mi az, ami számodra fontos ezzel a jelképpel kapcsolatban. Tehát itt van egy fiók, egy háromszög, a víz motívuma és egy alma.
A víz. Azt választanám. Ugye hullámzik, és az élet is ilyen, hogy hullámzik, vannak fent és lentek, de hogy folyamatosan benne vagyunk, és magával ragad, és kell tudni hagyni azt, hogy magával sodorjon a víz. Úgy szoktam mondani, hogy mostanában csak befogadom az élményeket. Úgy gondolom, hogy van egy isteni erő, aki megmutatja, hogy mi az utat, csak kell tudni figyelni, vagy észrevenni ezeket a dolgokat, és hagyni, hogy megtörténjenek a dolgok, hiszen mindenkinek megvan írva a sorsa, és a sors ellen úgy érzem, hogy nem küzdeni kell, hanem elébe menni és befogadni azt, ami neked megvan írva.
És tudni elcsendesedni, hogy meghalljuk azt a bizonyos belső hangot, vagy külső hangot, ki ahogy szeretné ezt nevezni. Benedek Huszár Botond, Boti, köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a mai meghívást, és hogy ilyen nyitottan közelítettél a kérdésekhez. Számomra nagy öröm és boldogság forrás volt az, hogy ma itt ültünk, és remélem, hogy még leszel a Trendetlenség vendége. Hálásan köszönöm.
Én is köszönöm.